Egy seprűvonás. Alexandra elvesztével, az unalaszkai légjárók elfogatásával még nem volt vége a fenyegető hadjáratnak. Hátra volt még Sercsinszkoj félmilliónyi hadserege az Aldunánál és Mazrúr hordái. Az orosz hadsereg el volt látva ruganyüvegpáncéllal és sisakkal, mely egészen megvédte az ellenfél szétrobbanó üveggolyóinak veszedelmes szilánkjaitól. Az ő puska golyóik pedig acélburkolattal ellátott ólomból voltak, 8-latos kaliberre és a végeiken egy gyémánthegyjel. Minden puska golyó 3 rubelbe került. Nem is kapott belőle egy katona többet 10 darabnál, hanem az elég is volt neki. Az ilyen golyónak a hatása irtózatos. 100 lépésnyiről átüti az a páncélt, akármilyen anyagból legyen is az, és 2 egymás mögött álló emberen képes keresztül hatolni. E találmány ismét megszünteté a legutóbbi hadászat egész rendszerét. A csatárláncra felosztott előrehaladás képtelenségé lett, a messziről lövöldözés megszűnt, ismét visszatért a rohamrendszer, Stoz System, erős hadoszlopokban nyomult az ellenség előre, és csak a biztos közelből lőtt egyszer és akkor szuronnyal ostromolt. Nagyon elősegíti a rendszer sikeres alkalmazását az aldunai vidéken állandó téli köd. Az orosz hadosztályoknak lehetett a köd oltalma alatt láthatatlanul előre nyomulni, és ellenségeik ágyúinak hortávolán belül felállítani ostromütegeiket. Otthon városa a szárazról egészen körül volt már zárolva. A fővezérek egyezménye szerint az otthoni hadseregnek meg különben is felényi volt számra, mint az orosz. Csupán a védelemre kellett szorítkozni, amíg Tatrangi Dávid a légjárók ütközetét el nem dönti. E látszólagos visszavonulás alatt Sercsinszkoj az egész otthon körül felállítatá réstörőit, és december 20-án már annyira haladt, hogy kedve támadt felszólítani Dárdait otthonvárosának feladására, melynek minden védműve azokból a tömör, 4-öles magas, izenárt sáncokból állt, amik körös körül a Duna áradása ellen voltak felépítve. Ezen a napon égeti fel Mazrúr a Tulcsa-szigeti nemzetközi kórházat is, az otthonvárosiak a ködön keresztül vereslő fényből láthatták a barbár rombolást a hexagon kupolájából. Sercsinszkoj dühös volt Mazrúrnak etettéért, főbe akarta őt lövetni, hanem Mazrúr egész vakmerőségével piráta lelkének állt szembe a fővezérrel, és igazolta magát Alexandra cárnő parancsával. Alexandra parancsa igen világosan hangzott. Ha az otthoni hadsereg december 20-áig nem bocsátkozik harcba, akkor fel kell gyújtani a Tulcsa-szigeti közös kórházat, erre a szörnytetre majd düregerjed az otthoni tábor, nem tűri a nemzetközi szerződés megsértését, kirohan sáncai közül, és aztán tönkreveretik. Hát kívánhat-e magának többet, mint hogy gyémántal lövöldözzék agyom? Ugyanezen a napon hitte Alexandra Dávid légjáró hadát az ütközetben elfoghatni. Sercsinszkoj ekkor azt parancsolá Mazrúrnak, hogy maradjon az ő táborától távol, amire ez aztán az orosz sereg háta mögött folytatta rablóhadjáratát a Dunapartvidéki román falvak ellen, amiknek lakossága folytonos érintkezésben lévén az otthoni néppel és annak kereskedelme által gazdagodván nem ok nélkül volt gyanúsítható a magyarok iránti rokon szemvéről. Mazrúr azt mondta, hogy a renegátokat még kegyetlenebbül kell büntetni. És az természetes, hogy minden ember renegát, aki a magyarral rokon szembez, aki vele kereskedést folytat, tőle vesz, neki elád, a nyelvéből 3 szót megtanul. Ez olyan bűn, mintha valaki megtagadja a Szent Háromságot, és Mahomedánnál lesz. Mazrúr bandáinak más részével fellátogatott a havasalföldi hegyeken át az erdélyi királyföldre, és rémíti a 100 városokat. Mikor aztán a magyar honvédvezérek üldözésére keltek, hirtelen visszavonult Romániába, és olyan hirtelen el tudott tűnni, hogy nyomára nem akadtak. Amint pedig azok visszatértek, már megint a sarkukban volt, mintha a föld alatt járna. Karácsony első napján érkezett meg Tatrangi Dávid otthonba a légjárókkal, miket Szevérusztól elvett. Szevéruszt dárdai őrizetére bízta, az elfoglalt légjáró hadat pedig saját kormányosaival ellátva otthagyá a város kerületének védelmezésére. Dárdai csupán arra figyelmeztette, hogy ezentúl a rakpartok minden zsilipje, minden alagútnak a kapuja éjjel-nappal zárva maradjon, a hajók vonuljanak ki a Dunából, mind a tengerparti kikötőkbe, és a szigetek lakói költözzenek át a belvárosba. A célra minden középület helyiségeit és az üres raktárakat be kell a nép számára rendezni. Azzal megújítva azon rendeletét, hogy az otthoni sereg maradjon védőhelyzetben, ő maga odább ment, sietett a vaskapuhoz. A vaskapu ércgátját most már nem ostromolta senki, először azért nem, mert a Duna és tengere fölfelé egész a terecskai partokig be volt fagyva. A koshajók most nem járhattak rajta, másodszor azért, mert minden kísérlet a szétbontására sikertelen maradt, és azután leginkább azért, mert Sercsinszkoj ott táborozott a budzsákvidéki lapájon, és az nem köszönte volna meg senkinek azt a szolgálatot, ha hirtelenében áttöri a vasgátat Ogradinán alul, és azzal az egész bánát és szerémségi tengert az ő nyakába zúdítja. Pedig Tatrangi Dávid éppen ezzel a szándékkal volt iránta. Karácsony éjszakáján megérkezett a vasgáthoz, egészen elhagyva találta a vidéket. Ott hevertek a hótól eltemetve az óriási emelőgépek, amikkel Mazrúr ki akarta szedetni a lerakott vasgerendákat. A hidrosztatika kigúnyolá minden erőködését. Tatranginak négy légjárója cepelé oda egyenként a zárgerendákat, de a most valamennyi légjáróját hozzácsatolná sem volna képes csak a legfelsőt is kiemelni közülük, midőn a Duna fölötte zuhog el. Az egész tenger nyomja azt most oda a falhoz, az egész tengert kellene visszataszítani onnan, és arra nem képes emberi vál. Hanem Tatrangi igenis tudta a titkát e lehetetlenség megoldásának. A legalsó 22-ös páncéllemez dinamittal volt megtöltve. Ezt nem tudta senki, mert kincsőben készítették. Dávid 100 aerodromont egyesített egy vaslánccal, és azokat folytonos körrepülésben tartva, míg a villanyosság teljesen kifejlődik oldalaikon, azzal egy óriás villámsugát bocsátott alá vasgátra, villany zuhatag volt az inkább, és egy kísérletét teljes siker koronázta. A villany folyam egyszerre végighatolt az érctömeg legalsó talapjáig, és felrobbantá az abban elrejtett dinamitot. Az egész hegylánc megrendülte robbanástól, és a befagyott tenger egész széltében hullámzani kezdett, mint a Balaton csendes időben. Nézd, mondták a telecskai partokon őrtálló honvédek egymásnak, az új tengernek már dagája is van. És két óra múlva megint mondták, nézd, már apája is lett. Apály bizony. Az új tenger már akkor az özönvíz rohamával dűlt Sercsinszkoj táborának fejére. Az a bibliai özönvíz jelenete volt. A gátját átszakított tenger, mely rohan a lapájra alá, nem válogatva a medret, hanem utat törve halmokon, gátokon keresztül, óriási sziklákat hömpölygetve magával is egész erdőket nyűve ki a földből, és sodorva előre, míg más helyütt faderékkal, sziklatöredékkel völgyeket temet be torony magasságig. A bal partja a Dunának eltűnt, a jobb partja magasabb, sok helyütt sziklás, az visszaveti az árt, mely korlátlanul terül szét, a csetátjai kanyarodónál kitörve, és ott egy új medret ásott Karakál felé, mely megkerülve Bukarestet, magával ragadta a közbelső folyamokat, a sírt, az oltot, az araiszt, és aztán beletalálva a Buzeó medrébe, mint egy új nagyobbik Duna galacnál szakadt bele ismét a régi Dunába, de már itt megelőzték Tatrangi légjárói, s a vaskapunál az apály által felszabadult vasgerendákból hevenyészet sarkantyút raktak elé a réni előtti éleszögű kanyarodónál, s ezáltal az áradat ismét északnak lett irányozva, s még egy időben a Prut és a Szeretvizeit tolta fel maga előtt, ugyanakkor azt az egész lapályt, melyet a kiszárasztott Kagul, Japucs, Kiszica, mocsárai képeznek, egészen a római sáncokig gondolatsebességgel elárasztá. És éppen ezt a tért foglalták el Sercsinszkoj ostromló hadai. Az áradat elől menekülők éppen csak annyi idővel előzték meg a nyomukba tóduló özönvizet, amennyi elég volt a hadakat fölverni sátraikból, és aztán kiadni a rendeletet, hogy sátort, ágyút, pongyászt, lőszert, minden cserben hagyva, meneküljön mindenki a római sáncok felé. Amikor azok, akik Bolgrád és Narusáj felé menekültek, a római sánc magaslatáról visszanéztek, irtóztató kép tárult eléjük. Fáraó üldöző hadainak végpusztulása volt az. Vándorlói felől a kiáradt prut hullámai fogták közre az összekeveredett hadat, és Szagáni felől az ár összeakaszkodott a tengerrel. És e tengeren át úszott, lubickolt, gázolt ezernyi ezer ember, kiknek naphosszan tartott a római sáncokig elvergődni. Szerencsére kisütött a nap, és estig derült idő maradt. Éjszakára megint leszállt a köd, és aztán egész éjjel lehetett hallani azt az irtóztató kardalt, amit ezer meg ezer segélykiáltást támaszt, vegyülve a gulyák bömbölésével és a tengerár harsogásával. Ez Tatrangi műve volt, mondta Sercsinszkoj, ki éppen úgy futott most egy karcsapás nélkül megveretve Tatrangi előtt, miként bátyja, ki Krakó alatt hősileg elesett. Csak az vigasztalá, hogy most ez özönvíz otthonvárosát is elsöpri helyéről, hiszen az áradat 30 láb magasan jár a Duna rendes partjai fölött. Ám de ez ellen is gondoskodva volt már, hogy az árvíznek hogyan parancsoljon az ember. Ezt a kincsői néptől tanulta el Tatrangi. Azoknak nagyon kellett a földjüket védelmezni a vízáradások ellen, amik náluk különösen hirtelen szoktak támadni. 100 meg 100 mérföldnyi hosszúságot beérő bambuszládákat tartottak készen, kívül bekenve degettel, amik nyitott végeikkel egymásba tolhatók voltak. A víz mentében kőoszlopok voltak fölállítva, amikhez a legalsó ládákat hozzá lehetett erősíteni. Amint az árvíz jöttét a távoli harangkondulások hírül adták, minden partlakó sietett a maga ládáival a partra, és gyorsabban, mint a rohanó árvíz, készen volt a part fölött a bétgát, és ha nőtt az ár, második, harmadik sort raktak az alsó fölé, vaskapcsokkal összetartva. Semmi ár keresztül nem törhette azt a gátat. Eleinte az összerót szálak hasadékain át beszivárgott ugyan a víz, de amint megteltek azok a hosszú náttömlők vízzel, a szálak úgy egymáshoz dagadtak, hogy aztán erővel sem lehetett azokat addig széjjel szedni, amíg a vizet le nem bocsáták belőlük, és a nap át nem szikkasztotta azokat. Amikor az otthoni védgátak mellett a rohanó ár az utolsó fél öl magasságig emelkedett már, egyszerre megérkeztek a légjáró kincsőből, és hoztak magukkal 100 000 népet, amelynek viselete sajátszerű, idegen, beszéde ismeretes, magyar, de szokatlan kiejtésű. Ezek gyorsan hozzáfogtak a munkához. Előszedték a magukkal hozott bambuszgátakat, gondolatsebességgel lerakták, lekapcsolták azokat a külvédgátak oszlopaihoz, miket Dávid jó előre elkészítetett, amíg mindenki találgatta, hogy mire valók lesznek azok. A Duna nőtt, de a védgát együtt nőtt vele. És mikor az özönvíz olyan magasan járt, hogy a partiházak első emeletével egy színvonalt képezett, az egész óriási város még bámulatosabb vízhatlan kosarakba volt befonva ugyanannyi kasba, ahány szigeten feküdt. A kincsőieknek gyermekjáték volt ez. Ők egész országukat szokták így védelmezni. S a Duna meg az általa képzett tenger nekik nem víz, akik a Hoang-hóval és a Yangtze-kianggal és annak a közbealkotott tengereivel szoktak megbirkózni. Ez volt a kincsőiek legelső látogatása otthonban. Sercsinszkoj, mikor a római sáncok mögött táborát újra összeszedé, még nem akarta elhinni, hogy a hadjárat el van vesztve. Még mintegy 300 000 embere volt, több is lehetett, számra nézve, de az, aki a víz elől futtában eldobta puskáját, ránézve nem volt ember. Még 300 000 ilyen öldöklő fegyverrel bármerre keresztül lehet törni magát egy ügyes hadvezérnek. A lengyelországi hadjáratnál ugyan megmutatták a magyar és osztrák seregek, hogy az új rohamrendszer nekik éppen előnyükre van, és ahol az üvegpáncélhoz és sisakhoz közel férhettek, annak ugyan kitalálták az ellenszerét, a puska agyban. Hanem ott a hadvezér volt a hibás, aki az ütközetet elvesztette. Mindig a hadvezér a hibás, aki vesztett. Sohasem az ellenségé a diadala. Vezér volt áruló, az volt megfizetve az ellenség által. Sercsinszkoj bízott magához, és azt hitte, hogy biztos állást foglalhat a római sáncok mögött, ahol bevárhatja, míg a Dobrudzsában rekedt 80 000 főnyi hadteste, Odesszából értük küldött hajókra szállva, ismét hozzácsatlakozhatik. Ez az egynapi várakozás lett azután végső veszedelme. Tatrangi Dávid a következő éjjel elfoglalta a háta mögött Odesszát és Bendert. A két városban 400 000 fegyveres kincsőt szállított le légjáróival. Sercsinszkojnak azt a hírt hozták hírnökei, hogy a háta mögött 500 000 kínai szállt le. Hát legyen egy egész millió a kínai, kiállt a büszkedűvel Sercsinszkoj. Az orosz gyémánt golyók úgy fognak rajta keresztül járni, mint a vajom. Az egész orosz sereg valójában égett a vágytól, hogy valahára talál egy ellenséget, amely megáll előtte a síkon, és amelyen kitöltheti bosszúját azért a sok kudarcért, amit nem emberi vitéség, de gépek, találmányok, elemek ütöttek rajta. Tatrangi Dávid tudta azt, hogy ez itt olyan harc lesz, ahol minden embert külön kell agyonverni. És ő nem azért hozta el kincsőből azt a 500 000 tanult, mívelt ifjút, nemzete fajrokonát, hogy itt most a Fekete-tenger partját megtrágyázza hulláikkal. Nem, több vérnek harcban elfolyni nem szabad, kimondta egyszer. Tűz nélkül, vas nélkül fogunk küzdeni, csak vízzel, mindig csak vízzel. Félnapi járat után Sercsinszkoj azt látta maga előtt, hogy nincsen többé szárazföld a világon. Ó, a kincsőjek a vízgátok építésében nagyon nagy mesterek. Odesszánál 24 óra alatt elzárták a Dnyeszter torkolatát, és most a Sercsinszkoj tábora elé Galasznál a Prutot fogták el a vasgátokkal, úgyhogy az a két folyam felfelé tolatva Kisirevnél egymással összeülelkezett, és ezzel Sercsinszkoj és egész tábora egy tökéletes szigetbe volt beszorítva, elfogva mind anélkül, hogy egy ellenséget láthatnának, akinek a gyémánt golyókból kóstolót küldjenek. Körülzárva a vízártól, fenyegetve a feje fölött függő légjárók milliárdjaitól, megfosztva minden élelmiszertől, nem maradt hátra más az utolsó hadseregnek a világon, mint lefektetni a földre a fegyverét, és földet kaparni rá. Az öldöklés eszköze örökre el van temetve. A harc lehetetlen többé a földön. Sercsinszkoj kitűzette a fehér lobogókat, és erre leszálltak hozzá az otthoniak légjárói, a békekötés alkudozásai véget. És ez azután igazán az örök béke kezdete volt. Egy fővezér, ki hadseregestül együtt fogolyá esett, minden föltételt kénytelen volt aláírni.